Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a tanházunkban. Mai napon, ugye, hogy minden csütörtökön a heti szakaszt veszünk át, midrási történetekkel és kabbalisztikus és haszid gondolatokkal. A héten nem egy heti szakasz lesz, hanem kettő. Ahrei is, és Kedajsin lesz. Ebben az időben 4 hét alatt 7-es darab heti szakaszt olvasunk, azt jelenti 3-szor olvasunk dupla heti szakaszt. Acherei és Kedajsim, Acherei kezdődik Vaikra könyvében, 16. fejezetben. Egy nagyon különleges témával kezdődik a heti szakaszunk. A Jöjmer Hashem el Moise Daber el Aharon Yechicho v'al Yovei b'chol Eis el HaKodesh. És mondta az örökkévaló Mózesnek, szól Áronhoz a testvéredhez, hogy ne menjen be minden időben a szentébe, a függönön belül, hogy nem szabad bemenni a szentek szentébe. Ugye van a hátsó része a szentének, az a szenté épületenek 1/3 volt, és ez el volt választva a sivatagi szentében egy függönnel, a jeruzsálemi szentében egy fallal, és oda nem szabad bemenni, b'chol eit el HaKodesh, és nem szabad bemenni, kivéve mikor igen, Jom Kippur napján, ugye Jom Kippur az a zsidó naptárban a legszentebb napja, és akkor szabad a főpapnak, a Kohen Gadolnak bemenni, de elő van írva pontosan, hogy hogyan, mi a menetrend, hogyan tud oda bemenni. Ez a kezdete. Most nézzük meg a bevezető mondat. És szólt az örökölő Mózeshoz, Áron két fiának halála után, midőn közeledtek az örökkévaló színe elé, és meghaltak. Ez a bevezető mondat, ahol jelölve van, mikor beszélt az örökkévaló Mózessel, Áron két fiának halála után. Miért olyan fontos jelölni, ilyen naptár, mint egy naptár bejegyzése lenne, Áron két fia halála után, akkor szólt az örökkévaló Mózesnek. Teljesen mindegy, hogy mikor volt ez. Erre azt mondja Rási, Rási idézi a híres talmudi bölcsödre, Belozőben az Ária, aki azt mondta, mi ez hasonlít ez? Ez az hasonlít, hogy egyszer egy beteghez bejött egy orvos, és azt mondta a betegnek, na, ne egyél hideg ételeket, és ne feküdjél egy hideg helyen. Jó? Mondta. Előírta neki. Aztán jön egy másik orvos, azt mondja neki, ne egyél hideget, ne feküdjél hideg helyen, nehogy úgy meg fogsz halni, ahogy a XY meghalt. Egyértelműen, hogy a második orvosnak a útmutatása az sokkal erősebb volt, és sokkal inkább fog rá hallgatni a beteg, mert mivel jelölte, hogy XY már belehalt ebben a viselgetésben. Ezért mondja a Tóra is, hogy Áron fia két halála után, ez nem csak egy időpont jelölés, hanem ez a beszédnek a része. Akkor még egyszer olvasok el a mondatot, még egyszer, hogy Rási magyarázza, és szólt az örökkévaló Mózeshez, és a beszédnek a része az volt, hogy Áron két fiának halála után midőn közeledtek az örökkévaló színe el. Vagyis az örökkévaló azt mondta Mózesnek, szóljál Áronnak, hogy ne jöjjön be mindig a szentek szentében, és figyelmeztesse őt, hogy két fia már belehalt ebben. És akkor biztosabb, hogy komolyan fogja venni. A Lubavitchi Rebbe 1964-ben Rosh Hashanah, Újév és Jom Kippur között akkor halt meg az anyukája, és akkor az anyukája emlékére, a neve volt Rebbe Tzedchana, és az anyukája emlékére a Rebbe 35 éven keresztül minden szombaton, amikor volt egy Farbrengen, amikor a Rebbe ilyen összejövetelt tartott, akkor a Rebbe mindig egy rásit, egy bekezdést a rási kommentáriából magyarázta. De mindig nagyon ilyen eredeti gondolatokkal elmagyarázta a rásit. Ezt a rásit is a Rebbe magyarázta, mert rögtön felmerül a kérdés, ha orvosról akarunk hozni egy példát, akkor nem kell azt mondani, hogy orvos szólt egy beteghez. Egészséges embernek is tud az orvos adni útmutatást, hogy mi helyes és mi nem helyes. Miért kellett pont egy beteg emberről szóljon? Erre azt mondja a Rebbe, hogy itt a beteg az része a történetnek. A beteg ember miért akar hideget enni vagy inni? Mert lázas. Ugye nagyon meleg neki, és ezért szeretne hideget inni. Ezért mondja az orvos neki, hiába nagyon akarsz te hideget enni a helyzet miatt, erre szólok neked, hogy ne csináld. Hasonlóképpen Áron, ugye Áron ő a Kohen Gadol a főpapa szentében, hát is állandóan oda jár, akkor is mindig látja a szentek szentélye, és benne van egy ilyen vágy, hogy hú, még közelebb és még közelebb kerülni az Istenhez, erre azt mondja neki az Isten, vigyázz, ne menj el be. Ugyanúgy a betegnek valahogy ösztönesen szeretne hideget enni, ugyanúgy Áron, meg természetes, hogy van egy hajlama bemenni a szentek szentébe. Tovább mondja a Rebbe, hogy a példában azt mondja Rási két dolgot. Ne igyel, ne egyél hideget, és ne feküdjél hideg helyen. Azt mondja, ez megfelel a részleteknek, amiről beszélünk itt a tilalomban. Miről szól a tilalom? A tilalom arról szól, hogy egész évben nem szabad bemenni a szentek szentében soha. Mindegy, hogy mit fog csinálni, még akar is, ha bemutatja a megfelelő áldozatokat, akkor se lehet bemenni a szentek szentébe. Jom Kippur napján, az engesztelés napján szabad neki bemenni a szentek szentében, de nem tétlenül, hanem megvan az előírás, hogy milyen áldozatokkal szabad bemenni. Nézzük meg ezt a két részletet a példában, amit mond, azt mondja, ne egyel hideget. Nincs kifogás, hogy miért lenne megengedni neked enni hideget, vagyis ez megfelel annak, hogy a hidegnek az evése az olyan, mint az áldozatoknak a bemutatása. Hiába be fogsz mutatni áldozatokat, hideg az ki van zárva. Illetve ne feküdj el hideg helyen. Ne feküdj hideg helyen, ez azt jelenti, hogy az ember tartózkodik olyan helyen, ahol nem lenne szabad. Ez pedig Jom Kippurkor, az ember csak így simán tartozkodik a szentek szentében, az nem szabad, de ha teszed valamit, akkor már szabad úgy az áldozatok bemutatásában. Az igazság az, hogy általában a zsidóság nem függ a büntetéstől, azt jelenti nem függ a büntetéstől, azt jelenti nem azért fontos a parancsolatoknak a teljesítése, mert félünk a büntetéstől. Ahogy Maimonides mondja, ha az ember csak azért tesz valamit, ami helyes, mert fél a büntetéstől, az egy nagyon alacsony szint az Isten szolgálatban, mert ez arra mutat, hogy maga az a jó cselekedet nem érdekli, csak azért teszi, mert fél a büntetéstől. Vagyis azért kell tenni az, ami helyes, mert az ember hisz abban az értékben, szeretne teljesíteni az Isten akaratát, és nem a büntetéstől. De valami a Tórában mégis említve vannak a jutalom és büntetés, mert nem minden ember olyan magas szinten van, és ezért, ha más miatt nem, akkor legalább a jutalom miatt fogja tenni, amit kell, és a büntetés miatt fogja nem tenni, nem csinálni azt, amit nem szabad. Most, amikor említve van Áron két fia halála után, midőn közeledtek az örökölő színe elől, és meghaltak, az a kérdés, hogy miért haltak meg. Ugye ez pár héttel ezelőtt olvastuk ezt a heti szakaszban, hogy meghaltak, és a Midrás több véleményt hozott, miért haltak meg. Itt a szövegből úgy tűnik, hogy a halálnak az oka az azért volt, mert bementek a szentek szentébe. Az az egyik vélemény. Más vélemény, hogy azért, mert ittak egy pohár bort. Ugye ittasak voltak, de amikor azt mondjuk, hogy az old itas, az nem jelenti a részek, mert az itas az azt jelenti, hogy az ember egy pohár bort iszik, ami még kevésebb, mint egy deci. Akkor is az már ittasnak számít, és nem szabad neki bemenni a szentébe. Egyébként a rabinak nem szabad ítélkeznie, nem szabad tórát tanítani, ha ivat egy pohár bort. Még egy további vélemény, hogy azért haltak meg, mert abban a korban voltak, hogy már rég kellett volna házasodniuk, és még mindketten nem házasodtak. Házasodni ez egy bibliai előírás, ők pedig nem tettek érte, nem tettek azért, hogy legyen családjuk, legyen gyerekük, és ez az Isten megbüntette őket. És még egy vélemény van, hogy azért haltak meg, mert ők tettek ott a szentélyben mindenféle dolgot, amit nem Mózes tanította őket, és a tanítványnak nem szabad véleményt mondani a tanár jelenlétében, csak akkor a tanár ezt megengedte. Ezek a különböző vélemény. Mindenképpen ez a bevezető mondat, és arról van szó, hogy ne menjen be minden időben a szentében, a függönön belül. Hogy hogyan tud mégis bemenni? Mert a felhőben megjelennek a felhőben megjelennek a födél fölött, ezekkel menje be Áron a szentében, és utána elő van írva, hogy különböző áldozatokat, amit be kell mutatnia, és térünk vissza az előző mondathoz, mert ugye a fordítás úgy szól, mert a felhőben megjelennek a födél felett, vagyis az Isten megjelenik ott a Fridláda fölött. A Talmud azt mondja, itt arról van szó, hogy a felhőben, vagyis a füstelőszeren, azzal szabad bemenni a szentek szentében. Mert van egy előírt mennyiség, és hogy be kell, amikor belép a szentek szentében, akkor az egyik kezében van az égő parázs, a másik kezében van a füstelőszert, és azt ráteszi, és akkor ez így rendben van. Akkor szabad neki bemenni a szentek szentében, nélküle nem szabad bemennie. Érdekes, van egy olyan midrási vélemény, hogy Áronnak, azt szinte a főpapnak, a Kohen Gadol, vagy Áron, vagy a leszármazatjainak nem volt szabad benni a szentek szentében. Mózesnak évközben is szabad bemenni, ha bevisz a toretet, füstelőszert bevisz, akkor szabad neki bemenni. Van egy olyan midrási vélemény, de ez csak kizárólagosan Mózesnak azért, hogy Mózes olyan különleges, ezért van ez a kivétel. Sőt, van egy olyan vélemény is, hogy Áronnak talán máskor is szabad bemennie, csak Áronnak az utódja, a többi Kohen Gadol, a főpap nem szabad nekik bemenni. Ez nagyon érdekes, hogy a zsidóságnak a legszentebb helye, a szentek szentélye, ahol a Fridláda van, és benne a kőtábla, amit Mózes lehozott az égből, ott senki soha nem megy be egész évben, és csak egy napon összesen. A legszentebb napon, Jom Kippur napján, elvileg a legszentebb ember, a Kohen Gadol, a főpap, bemegy ezen a legszentebb helyre. Vagyis találkozik a három legszentebb idő, a legszentebb ember a legszentebb hely találkozik, akar egy helyen. Ezekben a versekben körülbelül 30 versben le van írva egy egész hosszú menetrend, pontosan mi folyik a szentében. Próbáljuk ezt összefoglalni a Talmud alapján. Azt kell tudni, hogy ez a 30 vers rengeteg mindent tartalmaz, amire, hogy egy egész talmudi traktátus foglalkozik a Jom Kippuri szentély szolgálattal. Most ennek a traktátusnak összesen 87 lapja van. Az első 73 lap a szentély szolgálatról szól, és összesen egy fejezet, 14 lap foglalkozik a Jom Kippuri bőttel. Nem azért, mert a Jom Kippuri bőt nem fontos, a Jom Kippuri bőt nagyon fontos, csak annyi minden, annyi is olyan sok részlet is, szabály és előírás van a Jom Kippuri szolgálatról, tehát egész traktátusnak ennek van szentelve. Most az alapján, ami le van írva itt a heti szakaszban, illetve ami itt a Talmud leírja, akkor egy kicsit próbálom összefoglalni a menetrendet. Első dolog az, és ezzel kezdődik a traktátus, hogy 7 nappal Jom Kippur előtt, vagyis Rosh Hashanah után 2 nappal, akkor a Kohen eladja az otthont, és beköltözik a szentélybe. A szentélyben volt a Kohen Gadolnak egy külön szabálya, és ő ott tartózkodik 7 napon keresztül, aminek a célja az volt lelkileg felkészülni erre a különleges feladatra, amikor ő, mert Jom Kippur napján csak a főpap végzi a szentély szolgálatot, az áldozatoknak a bemutatás. Egész évben a főpap, azt szintén ebben a traktatusban tanulunk, egész évben a főpap akkor, ha eljön a szentélyben, és bemutat különböző áldozatokat, tetszés szerint, amihez kedve van. Jom Kippuri napján mindenképpen a Jom Kippuri áldozatokat, az mindenképpen a főpapnak be kell mutatnia. Ő neki be kell mutatni az áldozatokat, ő neki be kell menni a szentek szentében, és ezeket héten keresztül lelkileg fel kell készülni erre, illetve át kell néznie a halakhát. Minden szabályt pontosan tudja, mit hogy kell csinálni. És mondja Mista, érdekes, itt majd folytatni ezt az első bekezdését, hogy ki van jelölve egy főpap helyettesít is. Ha valami történik a főpappal, és nem tud végezni a szentély szolgálatot Jom Kippurkor, akkor rögtön a helyében lép valaki más, aki szintén felkészült erre. Erre azt mondja Rabbi Júda, nem csak egy főpap helyettest jelölünk ki, hanem egy feleség helyettest is. Ez egy érdekes dolog. Miért? Mert az egyik feltétel a főpapnak az, hogy házas kellőd legyen. Máskor a szentében bárki szolgálhat a szentében, aki mit tudom én, aki már nagykorú, aki tudja, mit kell csinálni, de Jom Kippurkor külön előírás, hogy neki ő házas kellőd legyen. Mi van akkor, hogy hirtelen a felesége meg fog halni Jom Kippurkor, akkor gyorsan a helyében lép egy másik feleség. Szóval egy feleség helyettes, ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja a Talmud, ez már túlzás. Egy főpap helyettes, egy feleség helyettes, és mi van, akkor a feleség helyettes is meg fog halni? Ne vigyük túlzásba. Ami elég, hogy egy embert jelölünk, aki a helyében fog lépni. Aztán ez 7 napon keresztül, tanulmányozza a halakhát, és lelkileg felkészül erre a különleges feladatra. Jom Kippur előtti napon, amit héberül azt szoktunk mondani, Erev Jom Kippur. Erev szó szerint a Bibliában Erev az estet jelent. De a Bibliában az Erev az inkább a délutánt jelent, és itt kibővítve az egész napot jelent. És ez érdekes, mert jiddisül azt mondom Erev Shabbat, a pénteki nap az Erev Shabbat. Itt Magyarországon én azt mondom valakinek, Erev azt jelenti, hogy a péntek este. Pészak Pészaknak az erevje, az Pészak első estén. De jidisül és héberül az erev, az az előző napot jelent. Ez csak zárójel, egy kis pontosítás. Szóval, akkor előző napon, akkor összes áldozatot meg kell nézni, minden állatot tudnia kell, hogy erre az áldozatnak egy ilyen állat kellett legyen, egy olyan állat, egy marha, egy ilyen, egy olyan, végig megnézi ezeket. Ezen kívül van itt egy kellemetlen feladat is minden egyes Jom Kippur előtti napon. Mi az a kellemetlen rész? Hogy jön a Sanhedrin. A Sanhedrin ugye az a legfelsőbb zsidó rabinikus bíróság, és tesz neked esküt vele. Milyen esküt tesznek vele? Hogy ő úgy fogja tenni a szentészszolgálatot, ahogy elő van írva, és nem fogja tenni másképpen. Miért kell gondolni, hogy a főpap fogja másképpen csinálni, mint ahogy kell? Azért, térünk rá vissza, de azt hiszem, hogy egy-két héttel ezelőtt beszéltünk erről, de a második szentély idejében, ugye az polgári időszámítás előtt, mínusz 1-2-300-al, akkor több szekta keletkezett, akik kiváltak a zsidóságból, és nem fogadtak el a hagyományos úgynevezett rabinikus zsidóságot. Az egyik voltak a Cedolkim, Cádóknak a tanítványai, ilyen latinosan szoktak ezt mondani, Cadeucosok, és ők másképpen értelmeztek a Bibliát. Térünk rá vissza az a mondathoz, mert felhőben lehet megjelenni. Felhőben lehet megjelenni, ez azt jelenti, mondanak a Cedolkim, hogy még a szentek szentélye kívül már ráteszi a füstölőszert az égő parázsra, és keletkezik egy füst, és a felhővel megjelenik a födél előtt. Azt mondja, a felhő, az a füst, az már van, és azzal jön be. A bölcsek nem úgy magyaráztak, úgy magyaráztak, hogy amikor bent van a szentek szentében, amikor belép a szentek szentében, akkor keletkezik a füst, vagyis akkor, amikor már bent van, akkor teszi rá a füstölszert a tűzre. Akkor még egyszer, a cedulkim azt mondanak, hogy a függönön kívül, a falon kívül, a bölcsök azt mondanak belül. És ezért minden évben nem akarnak bízni a véletlenben, erre a Sanhedrin kiküldi egy pár rabbit, egy pár bölcset, és egy esküt tesznek veled, úgy fogja csinálni, ahogy kellett. Érdekes, hogy mi ennek a vitának a filozófiai alapja. A technikai alapja azt jelenti, hogy azt megértük a kérdést, hogy értelmezünk a Bibliát, de mi ennek a mélyebb filozófiai tanítása. Erre olyan magyarázat van, hogy a Cedukimnak az volt a filozófiájuk, hogy először esztétika. Ne, hogy Isten előtt az ember jön két kézzel, teli kézzel, egyik kézben a parázs, a másik kézben, ez is ott Isten előtt a szentek szentében ott dolgozik vele. Esztétika azt jelenti, már kint teljesen készen van, és csak belép egy kéz terméken. Illetve a cedukimnak az volt a filozófiájuk, a részletek nem számítanak. Az Isten előtt egy kész termékkel kell állni, az Istennek semmi köze nincs az előkészületekhez, az Istennek semmi köze nincs az apró betűkhez, hogy készült el, vagy ilyesmi. A lényeg, hogy most van egy szép termék, megvan a füst. A bölcseknek az a véleményük nem. Nem csak a vég, a végső cél az, ami számít, hogy legyen egy szép termék, hanem még az előkészületek hogyan kell csinálni, az is számít, és ha nem pontosan úgy történt, hogy az Isten mondta, akkor az nem érvényes. És ez egy nagyon komoly vita, és az egész zsidóságra tér ki, hogy csak az esztétika, a vége az, ami számít, vagy minden apró lépés az, ami számít, mert az Isten az apró betűket is kérte. Aztán megtörtént ez a, és kértek tőle egy esküt, aztán azt mondja a Talmud, mindketten sírtak, amikor távoztak. A főpap sírt azért, mert gyanúsították őt, hogy ő nem fogja úgy csinálni, hogy helyes. A Sanhedrin tagja pedig sírtak, hogy egy ártatlan embert semmi alapja nem volt, és mégis meggyanúsították őt, hogy talán nem fogja csinálni, és ez héberül úgy hangzik, itt hajsödnék sérén, nem szabad egy ártatlan embert csak gyanúsítani. Tovább, ahogy mondtam, 7 napon keresztül készül, aztán egész éjjel Tórát tanul, nem megy aludni, fokozódik a felkészülés, és akkor egész éjjel Tórát tanul. Azt mondja Misna, ha nagy tudású a Kohen Gadol, akkor ő tanít. Ha nem, akkor tanítanak, és ő figyeli. Ha ő egyszer, egy ilyen egyszerű ember tudásban, és nem érdekli a mély tanulásak, akkor olvassa a Bibliában a bibliai történeteket. A lényeg az, a Tóra tanulással tölti az éjjelt, és nem olvással. És így reggel rögtön indul munkában. Ami fontos tudni a szentély szolgálatban, Jom Kippur napján, hogy egy része bizonyos dolgokat kellett végezni a szentek szentén kívül, és bizonyos dolgokat a szentek szentén belül. Most, általában az egyszerű kohénak a szentében 4 darab vászon ruhával, egyszerű lenruhával szolgálnak. Ez az ő szolgálati ruhájuk. A főpap nem tud szolgálni egyszerű lenruhában, mert őnek elő van írva a 4 egyszerű ruhának kívül még további 4 ruha, a díszes hosen, a homlokdísz, a cic, stb. 8 darab ruhával, ez nagyon díszes, arany, főleg aranyba volt, és drága kővel, és minden. De ez csak a szentek szentén kívül kellett ezzel a díszes ruhával szolgálni. Amikor belép a szentek szentében, akkor nem a díszes ruhával szolgál, hanem csak egyszerű fehér lenruhával. Most, mivel a nap folyamán van feladata itt is, és itt is, akkor állandóan cseréli a ruhát. Ha kint van, akkor díszes ruha. Ha bent van, akkor egyszerű ruha. Oda-vissza, oda-vissza. Most ez nem olyan egyszerű, ez nem csak abból áll, hogy felveszi és leveszi magáról, hanem minden egyes cseré előtt mikvében, rituális fürdőben alá kell merülnie. Ami azt jelenti, hogy a nap úgy kezdődik, az alá merül a mikvében, aztán felveli a díszes ruhát. Aztán folytatja a szolgálat, mielőtt bemegy a szentek szentében, rituális fürdőben, és aztán felveszi a egyszerű ruhát. Kijön, szeretne folytatni kint a szolgálatot, megint levetközik, mikve, oda-vissza, oda-vissza. Miért nem tud a szentek szentében díszes ruhában tenni a szolgálatot? Erre az van írva, hogy énke tégor nászesz négor, mondja a Talmud. Ez mit jelent? Azt mondja, az arany az talán egy vádló a zsidó nép ellen. Miért az arany vádló a zsidó nép ellen? Mert mit csinált a zsidó nép az aranynal? Aranyborjút csináltak. És ezért a szentek szentén kívül a tényleg a díszes ruha fontos, sőt, az egész szentély ki van díszítve aranyjal és mindennel, amikor bemegy a szentek szentén belül az Isten előtt, akkor ott még a legkisebb hiba lehetőséget is el kell távolítani, és akkor ott nem lehet arany ruhában tenni a szolgálatot. A Midrás további magyarázatok is mond erre. A Midrás azt mondja, hogy amikor bemegy a szentek szentében, akkor olyannak számít, mintha angyali szintre emelkedik, és az angyalokra a fehér szín jellemző, hogy olvasunk. Jesaja Ézsaiás könyvében. Illetve a szerénységet is jelent. Az egyszerű fehér, és nem a díszes ruha, az szerénységre mutat, amikor bemegy az Isten előtt, ugye a Szentek Szentében ez valahogy az Istennek a belső szobájának számít, akkor ott nem díszesen jön, hanem egyszerű fehér ruhával, szerénységgel jön. Ugye ez természetesen emlékeztet a kitlire, az a fehér halotti ruhára, amit mi is viselünk Jom Kippur napján a szentélyben, de csak az a szokás, hogy csak házas emberek. Hát nem csak abban áll, hogy ez fehér ing és ez fehér nadrág, sőt nem is szoktuk igyekezni ez fehér nadrágba járni, hanem egy ilyen hosszú fehér kitli, ilyen fehér halotti ruhában szoktunk járni, és arra rá szoktunk felvenni a taliszt. Most többször használtam azt a szót, hogy egyszerű lenrua, egyszerű abból a szempontból, hogy nem díszes arany, de nem volt ez egyszerű, a Talmud azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon drága ruha volt, hiába csak sima fehér, de nagyon drága anyagból készült, de a Tóra azt mondja, hogy mindig ezt a Jom Kippuri fehér ruhát, az mindig csak egyszer lehet használni egy évben. Mikor befejezi a szentély szolgálatot Jom Kippur napján, oda van írva, be kell tenni azt hiszem az oltár mellett, és ott marad. Nem lehet újra használni. Ez bizonyos szempontból minden év, ez nem egy ismétlés, minden év ez egy új kezdés. És ez a tavalyi ruha, azt nem lehet újra használni, mert ez egy új év, új kezdés, új feladat, és nem lehet újra használni. Egy fontos tanítás is van ebben, hogy amikor bemegy a Szentek Szentében, ott nincs hely a díszes ruhának. Valójában az ember lélekben is van a Szentek Szentélye. Ugye van az embernek a külseje. Általában az ember a külsejével dolgozik, éli a mindennapi életét úgy, ahogy. Van, amikor az ember egy kicsit magában száll, és megkeres a Szentek Szentélyét, azt jelenti ez a mély hite, ami minden ember lelkében van, ott nincs hely díszes aranyruhának, mert ott olyan gyönyörű, szépen megvan tökéletesen a mély hit, hogy ezt nem kell külső dolgokkal díszíteni. Amikor az ember éli a mindennapokat, ott nem látszik, nem érezhető az a szentség, az a mély hit, ami van a lelkében, akkor lehet ezt díszíteni mindenféle arany dolgokkal. De amikor a Szentek Szentében száll az ember, azt kell tudni, ott nem kell díszíteni, mert az ott megvan az eredeti, tökéletes hit. Minden embernek, minden zsidónak, mert hogy a Talmud azt mondja, nincs az az ember, aki nem hívő. Van, akinek a hite nem mutatkozik kifele, nem jelenik meg. Az ember még akár próbálja megtagadni, de belül az megvan. És ha az ember bemegy a Szentek Szentében, akkor ott van a hite, nem kell azt díszíteni. A nap folyamán a különböző áldozatok bemutatása előtt, akkor van a vidui, a bűnvallomás. Az nagyon érdekes dolog, az Isten megadta nekünk a lehetőséget a megtérésre. Az ember vétkezik, az Isten azt mondja, rendben van, ha megtérsz, akkor olyan, mintha nem lenne. Mert az Isten úgy veszi, hogy a bűn az egy külső dolog, ami ráragad az emberre. Az ember valójában jó, hisz, jó indulatú, szeretne azt csinálni, ami helyes. Valamikor a körülmények olyanak, hogy ráragadnak különböző dolgok. Az ember megtér, akkor az Isten törli. De van egy olyan dolog, van egy olyan feltétele a megtérésnek, ami vidui bűnvallomás. Nem ember előtt, sőt, az is van írva, hogy általában nem ember előtt szabad ezt elmondani, az Isten, az Istennek az ember kimondja, nem csak gondolatban és érzésében tér meg az ember, hanem szájával, cselekedetel, valamennyire cselekedetel, azt a szájával kell, hogy megtérjen az ember, és mondani az Istennek, én tettem ezt és ezt, és kérem tőled bocsánatot. A Kohen Gadol ezen a napon háromszor mondja el a vidú a különböző áldozatoknak. Egyik áldozat, mielőtt levágja a saját nevében, és családja nevében mondja. Második áldozat, azt a saját és családja nevében, és az összes többi Kohen nevében mutatja be, akkor megint mondja a vidújt, egy ilyen csoportos vidúja, vagyis a mindenki nevében, a Kohenak nevében. És a harmadik áldozat, az pedig az egész zsidó nép nevében mondja el. És ezen a napon, amikor elmondja a vidújban, a bűnvallomásban kimondja az Isten nevét, akkor az Istennek a négy betűs, legszentebb nevet mondja ki. Most érdemes itt erről két szót mondani. Az Istennek a legszentebb neve, az nem az a név, ami úgy van leírva, mint Adosem, hanem az Istennek a legszentebb neve, ami Jud, Hey, Vavke. Most, hogy kell azt kiejteni, azt mi nem tudjuk. Hiába vannak ma ki is van pontozva, és szoktak ezt így olvasni, mint Jehove, semmi köze. A pontozás, ami van itt a négy betű előtt, nem is kapcsolódik a kiejtéshez. Az teljesen mást jelent. És valójában mi nem is tudjuk, hogy kell ezt kiejteni. A szentében akar a Kohen Gadol pedig ő tudta, és ugye azért mondom, ő tudta, mert általában ezt nem szoktak ezt így olvasni. A Talmud levezeti a Bibliából az Istennek a legszentebb nevet, mondja az Isten, nem is szabad kiejteni. Ez nem megfelelő tiszteletet kimondani az Istennek a legszentebb nevet itt, a mindennapokban. De ezen a szent napon, a szentében akar szabad. Mi történik, mikor kimondja a legszentebb, Istennek a legszentebb nevet? Mindenki, aki hallja, leborul, földre borul, ezt megadnak a tiszteletet az Istennek. Érdekes dolgot mesélek. Sok imakönyvben, az új imakönyvekben már kevésbé, de a régi imakönyvekben nagyon sok helyen az volt, hogy az Istennek a legszentebb neve helyett, a négy betűs neve helyett inkább két júd volt oda írva, és ez azért tettek valószínűleg, nem akartak, hogy az ember véletlenül próbáljon elolvasni az Istennek a négy betűs nevet, akkor júd, csak az ember tudja biztosan, hogy ez nem, azt nem szabad kiejteni. És erre van egy történet, a híres haszid mesteről, a Ruzsini rebbéről. Amikor gyerek volt, és a tanár tanította őt olvasni, és azt mondta, hogy két júd van, akkor az Istennek a neve. Rendben van. Igen ám, de a Bibliában, hát nem lehet ezt látni, a mondat vége úgy van jelölve a kettes ponttal. Most a gyerek ezt nem értette, és ahányszor volt egy mondat vége, látott egy kettős pontot, akkor azt mondta Adonai Istennek a neve. Hashem. Mondja neki a tanár, hogy itt nem helyes, itt nem Isten neve van, azt mondja pedig két júd van, két pont. Erre azt mondja neki a tanár, figyel, érts meg jól. A júd betű, jidisül a júd, az a jid, a zsidó. Mikor két zsidó egymás mellett áll, az egyik nem próbál a másik fölött uralkodni, az az Istennek a neve. Amikor kettes pont van, vagyis az egyik jid a másik ember fölött van, uralkodik fölött, ott már nem az Isten van. Csak így rendet rakott a gyerek fejében, hogy még a zsidók jól élnek egymással, szeretettel, ott az Isten jelen van. Amikor nem szeretett, az egyik próbál a nagy ember lenni, és a másik legyen a kicsi, akkor már az Isten neve nem jelenik meg. A két állat, két áldozatot egyenesen be kell mutatni, az egyik az saját és családja nevében, a másik a kohénak nevében. A harmadik pedig úgy van írva a Tórában, és vegye a két bakot, állítsa oda az örökkévaló színe elé, találkozz a sátránál, és vessen Áron sorsot a két bakra, az egyik megy az Isten részére, a másik pedig az Azazel részére. Vagyis sorsolás kellett, az egy két hasonló állatot állítottak oda, két hasonló bakot, és sorsolás alapján eldölt, hogy melyik megy áldozatnak, és ez pedig az egész zsidó nép nevében, a másik pedig megy az Azazel. Mi az az Azazel? Azazel az Jeruzsálemen kívül körülbelül 12 kilométer van, egy magas hegy, és oda vitték el ezt a második állatot, és onnan leengedték, lelökték a hegyről. Ez nagyon különleges dolog volt, mert általában nem szabad bemutatni áldozatokat a szentén kívül. És tényleg itt se vágják le az állatot, oda viszik, és ott kiengedik. A Talmud azt mondja, hogy nagyon sokszor az állat utána lement a hegyről, és utána elmenekült. Sok esetben ott megdöglött. De mindenképpen ez egy ilyen bizonyos szempontból egy áldozatnak számít, ami a szentén kívül van. És akkor a sorsolás eldönti, hogy melyik a kettő között. És azt mondja a Talmud, teljesen hasonlítanak egymáshoz, az egyik kerül ide a szentébe, mint áldozat, a másik kerül oda. Az szimbolizálja mielőtt kiküldi a Kohen Gadol, azt elmondja azt a harmadik bűnvallomást az egész zsidó nép nevében, és kiküldi oda Azazelre. És kiküldi Azazelre. És ez szimbolizálja az, hogy a vétkeket azt kiküldi. Elküldi is nincs. Annyira, hogy a Talmud azt mondja, hogy a szentén kívül építettek egy ilyen hidat, hogy az emberek ne tudjanak odaférni oda az állathoz. Miért? Mert szoktak egy kicsit ilyen lökni az állat. Menjél csak, te vétkes állat, ugye? Mert ő viszi el a vétkeket. Menjél már gyorsan, és erre kivitték egy híd fölött, hogy az emberek ott a városban ne tudjanak bántani az állatot. Visszatérve a sorsolásra, a Talmud azt mondja, az egy jó jel volt, amikor az Istenhez való, az isteni állat, az a jobb oldali volt, jobb kézbe jött. És azt szintén a főpap csinálja, ő keveri, és jobb kézzel beteszi mind a két kezet a dobozba, és ez jó jel jelentett, amikor a jobb kezében kijött az a szó, Isten, és a bal kezében kijött az a szó, Azazel. És egy kicsit nem annyira, amikor fordítva jött ki. Azt mondja a Talmud, hogy volt egy Kohen Gadol, Simon a Cadik, aki 40 éven keresztül szolgált a szentében, és ő nála mindig jobb kézbe jött ki az Isten állata. Ő egy különleges főpap volt, és ismerünk azt a talmudi történet, a második szentély idején volt itt korrupció, hogy sok kohen volt, aki lefizetett a római helytartót, aki megparancsolta, hogy ki kell jelölni ezt az illetőt főpapnak azért, mert akar bemenni a szentély szentélybe. Hiába tudta, hogy nem méltó erre, akkor nem fogja túlélni ezt az évet, és meg fog halni, de mégis ez egy olyan különleges dolog volt, hogy feláldozta az életét erre. Hányszor ment be a főpap a szentélyben? ezen a napon négyszer. Háromszor volt feladata, be kell vinni a vért, először be kell vinni a füstölőszert, aztán az első két állatnak a véret viszi be, és negyedszer azért megy be takarítani, kivinni a maradék, a serpenő és a maradék füstölőszer, azt kivitte. Onnan, mert rendet is kell rakni a szentélyhez. Tehát egész évben egyáltalán nem mennek be a szenték szentélyben, hogy ma azon a napon négyszer megy be. Írva van, amikor ő bemegy a szentek szentében, akkor nem szabad, hogy senki jelen legyen a szentében, azt jelenti az előszobában. Sőt, a Jeruzsálemi Talmud úgy vezíti le, még az angyaloknak se szabad, hogy legyenek ott. Azt mondja, ez nagyon intim pillanat, csak a főpap is ott bemegy az Istenhez, és még angyaloknak se szabad az előszobában válni. Az is van írva, hogy említettem, hogy aki nem méltó, nem éli túl az évet, sőt, volt, aki ott helyben is meghalt. És erre van egy ilyen történt, az előbb említett Simon a Cádikról, hogy egyszer, amikor befejezte a szolgálatot a szentek szentében, ott állt és imádkozott. És vártak, és vártak, és vártak, és nem jelent meg, és már nagyon aggódtak, hogy mi történt az öröggel, és már akartak bemenni, érte, egyszer csak kijött. Azt mondták neki, Simon, te hol voltam? Azt mit gondoltam, mit csináltam én? Csak magamért imádkoztam? Az egész zsidó népért imádkoztam. Erre azt mondtak neki, igen, de nem szabad hosszan imádkozni, amikor mi kint állunk és aggódunk. És innentől kezdve mindig a főpap csak egy rövid imát szokott elmondani. Ugye ez mind a szentély szolgálat, és ezen kívül pedig van a napi bőt, ami mai napig érvényes, ami estétől estig tart, ami szimbolikusan ezt is jelenti az, hogy a szentek szentében megyünk be, a bőt által, ugye a bőt azt jelenti, hogy elszakadunk a mindennapjainktól, még az evéstől, evés, ivás, házas élet, mosakodás, és minden ilyesmi, magunkban szállunk, a zsinagógában imádkozunk, lényegében bemegyünk a szentek, a saját szentek szentélyünkben. Mondom, ez csak egy kis összefoglaló itt erről, mert ez a forrás az egész szentélyszolgálatot. Előbb mondtam, hogy ez erről egész traktátus van. Amikor a Jösivában tanultam, 15-16 évesen, akkor kétszer is átvettem ezt a traktátust, mert tényleg nagyon érdekes. Aztán a heti szakaszban olvasok azt is, hogy a szentén kívül nem szabad bemutatni áldozatokat. Ha van szentély Jeruzsálembe, vagy a sivatagi szentét, akkor csak ott szabad bemutatni, és nem máshol, és ha nincs szentély, akkor sehol nem szabad bemutatni. A zsidó vallásban nincs oltár. Utána pedig az az előírás, hogy nem szabad vért fogyasztani. És ezért, ha levágtunk az állatot rituális vágással, a shitával, utána még ki kell sózni, ilyen durva sóval előírt módon ki kell sózni a húst, hogy a só szívja ki az egész vért, és egy további előírás, hogy a vért le kell takarni. Nem kell minden csöppet, de milyen állatnak a vére, 17. fejezet 13, erre az van írva, hogy akárki Izrael fiai közül, aki vadászva elét vadat vagy madarat, mert enni szabad, bocsássa ki vérét, és födje be porral. Vagyis a csirket, az ugye az madárféle, illetve szarvas, vagy ilyesmi. A marhát, annak a véret nem kell eltakarni, de a madár és a szarvas, vagy ilyesmit el kell takarni. Ez a haszidizmus úgy magyarázza, hogy a vér, ugye az a lelkesség, és az élet, és az embernek tudnia kell uralkodni a lelkesége fölött. Az nem baj, ha van az emberben lelkesség, az nagyon fontos, hogy legyen benne élet, energia és ambíció, de uralkodni kell fölött, és irányítani kell azt, mert a jó dolgokhoz legyen lelkesség, és a rossz dolgokhoz nem. Egyébként ez kapcsolódik a második heti szakaszban említett dolog is. A heti szakaszban az elején az van említve, Kedoisim tió, ki kodés, a niesem, hogy legyetek szentek. Mit jelent az, hogy legyetek szentek? Erre az van írva, hogy legyetek szentek, ez azt jelenti, hogy az embernek tudnia kell uralkodni a saját ösztönei és vágyai fölött. Az nem baj, hogy az ember élvezi az életet, az nagyon jó, az Isten ezt akarja, a jutalomként olvasok a Bibliában, több helyen lesz bőség, lesz nyugalom, és az ember élvezni fogja az életet. Szóval az nem probléma. A probléma akkor van, amikor az embernek a vágyai uralkodnak fölötte, és az ember elveszíti a fejét, nem tudja irányítani, nem tudja leállítani, nem tudja meddig, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem olyan egyszerű. Ehhez sok lelki erő kell. És erre mondja a Tóra, legyetek szentek. Azt jelenti, hogy az ember ember legyen. Ugye az imakönyvben azt olvasunk, hogy majszár, ha adam, minne, ha bahéma, aja. Mivel, ez úgy van ez magyarázva, hogy mivel számít az ember több, mint az állat, miben több, mint az állat, ájén. Az ember azt tudja mondani, hogy nem. Az állat az ösztönösen csinál semmit, ő nem tud mérlegelni és dönteni. Az ember tud uralkodni az ösztöne és vágyai fölött, és ő azt tudja mondani, hogy mikor nem. Van még az első heti szakasz végén, ugye a utolsó harmada szól a tiltott házasságokról. Ugye a rokoni házasságok, és melyik rokoni házasságok tilosak, és fel van sorolva, és ott említve van a Nidának a törvénye is, ugye, ahogy ez a 18/19, nőhez tisztulásának tisztátalanságában ne közeled. És ez természetesen a mai napig is érvényes, ez nem kapcsolódik a szentélyhez, és ezért van mikva rituális fürdőben, mikor a nő a ciklus vége 7 tiszta nap után megy a mikvében, és aztán megint szabad a házas élet. Van egy nagyon szép történet, az egyik híres rabbi, Moshe Feinstein rabbi, aki a Szovjetunióból jött ki a 30-as években, és Manhattanben, New Yorkban lakott, és ő számít az egyik, talán a legnagyobb, a leghíresebb rabbi, meghalt 1988-ban. És ő ugye a kommunistak alatt volt rabbi ott Oroszországban, és ugye sajnos a kommunistakat szisztematikusan leépítettek és lerombolták a zsidóságot. És ott a városban, ahol Feinstein rabbi Ljubljan volt rabbi, ő ott volt nagyon szép mikve, rituális fürdő. A közösség felépített, és azt használta. Igen, ám jöttek a hatóságok, és azt mondták, ez nagyon jó, hogy van ez a fürdő, de ezt közfürdőnek kijelölték, megszüntették, hogy ez már ne számítson mikvének. Igen, ám, de Feinstein rabbi nagyon jól ismerte a helyet, ugye, mert ő felelős volt a működésének, ugye, mert a mikvének is van előírása, hogy a kóser mikvének, és erre őt volt egy ismerőse, aki a dolgozat, és rajta keresztül intézte, hogy az egyik fürdő medence az kóser mikvének számítson. Ugye megvolt a forrásvíz, vagy az esővíz. Ő gondoskodott, hogy nem hivatalosan, és a zsidó nők tudtak, hogy mit tudom én, a jobb oldali, a jobb szélen található medence, az megfelel mikvének, és erre a zsidó nők mentek fürdőben, a közfürdőben, de hát mikve céljában. Jó, és akkor így tudták tovább tartani a vallási előírások a házas életben. Kijött a Feinstein rabbi Oroszországból, mert neki volt egy gyereke, nem, két gyereke volt, egy lánya, és aztán egy fia, aztán valami 10 évig nem volt gyereke, kijött Amerikából, megszületett neki még egy fia. És egyszer a családban felmerült, beszéltek arról, hogy mi az a 10 éves szünet, amikor nem volt gyerekük. És erre a Feinstein rabbi elmondta, azt mondja, figyelj, mikve hivatalosan megszűnt a mi városunkban. Nem hivatalosan én gondoskodtam, hogy a mikve továbbra is működjen, kóser legyen. De nem volt hivatalos. És mi úgy döntöttünk a Rebbecennel, a feleségemmel együtt, hogy nem illik, hogy a rabbi nem illik, ad a rabbinak a feleség olyan fürdőbe járjon, ami nem hivatalos mikve. És ezért 10 évig nem éltek házas életet, mert nem volt egy hivatalos mikve. Amikor kijöttek Amerikából, akkor megint volt hivatalos mikve, akkor megszületett a harmadik gyerekük. 10 évet éltek ott a városban, amikor volt működő mikve, csak nem hivatalosan, mert hivatalosan a hatóságok, a kommunisták nem engedték meg a mikve, de éltek az életüket úgy, hogy csak 10 év után újra volt házas élet a Feinstein rabbi családjában. Tovább nézünk a második szakaszban. Több olyan előírás van, ami a lényegében gazdasági előírása. Nem szabad lopni, nem szabad visszatartani másik embernek a pénze, nem szabad pletkálni, szeress fele barátot, mint saját magadat, mindenféle adókozásokról van szó itt, és a szó van a tetoválásról, és ez nem szabad, írva van, nem szabad a szakált elrontani, a szinti borozdával nem szabad ezt eltávolítani, nem szabad a pályaszt levágni. Nagyon-nagyon sok előírás van ebben a második heti szakaszban, aztán szó van a bálványimadásnak a tilalmáról, és aztán megint visszatér a tiltott házasságuk. Rengeteg téma van itt a heti szakaszban, de hát már nincs idő, hogy azt tovább részletezünk. Érdemes ezt elolvasni, még akkor is csak magyar fordításban, mert nagyon sok fontos tanítás van ebben. Köszönöm a figyelmet, hogy a holnap a Sábesz miatt akkor nem leszünk itt, legközelebb vasárnap este újra leszünk itt, és akkor a téma lesz válás zsidó módra, hétfőn pedig a rabinikus irodalom a koronajárvány kapcsán, kedden a haszid történetek, szerdán kérdezd a rabit, és csütörtökön megint a heti szakasz. Akkor a zsinagógánkban is lehet járni, viva.tfilin.hu, holnap reggel 8:30-kor, minden nap 8:30-kor van reggel ima, 6-kor pedig esti ima, délután ima. Szombat este a viva.filin.hu van közös havdala szombat búcsúztató 9:40-kor. Ugyanígy a cím, viva.filin.hu. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és előlegezem holnap estére a Good Shabbos-t. Köszönöm szépen!